Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kína és Magyarország kapcsolata mindig is erős és töretlen volt, ez a jövőben is így marad, mondta a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton emlékeztetett, hazánkba látogatott Xi Jinping kínai elnök, akivel Orbán Viktor miniszterelnök és a kormány tagjai nagyon gyümölcsöző tárgyalásokat folytattak. Sok gazdasági megállapodást is aláírtak, amelyek érintik egyebek mellett a vasútfejlesztés, az elektromobilitás, a telekommunikáció, az energetika és az atomenergia területét. A tárcavezető most abból az alkalomból beszélt, hogy a Huawei és a 4G vezetői együttműködési megállapodást írtak alá Budapesten. Új közös felhőszolgáltatási platformot alakítanak ki a hazai cégek, illetve a régióba települt kínai és távol-keleti nagyvállalatok számára. Idén áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 3,7%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Márciushoz viszonyítva átlagosan 7%-kal emelkedtek az árak, a jármű üzemanyagok 3,5%-kal drágultak. A nemzetgazdasági miniszter szerint figyelemre méltó, hogy az élelmiszerek termékcsoportján belül a tojás és a liszt 20% körüli mértékben, a kenyér 9%, a baromfi hús pedig 6,5%-kal lett olcsóbb egy év alatt. Nagy Márton arra hívta fel a figyelmet, hogy a pénzromlás mértéke alacsony szinten stabilizálódott. Az üzemanyagok 0,3%, az élelmiszerek 0,2%-ponttal járultak hozzá az infláció emelkedéséhez, amelyet részben ellensúlyozott az iparcikkek 0,3%-pont erejű csökkentő hatása, állapította meg a Magyar Nemzeti Bank. A Magyar Ásanyolaj Szövetségnek a belföldi és a környező országok üzemanyagárait bemutató heti tájékoztatása szerint a 95-ös motorbenzin mai 613 forintos átlagára 10 forinttal alacsonyabb, a 604 forintos dízelár 1 forinttal magasabb, mint a szomszédos országok átlagára. Hétfőtől ismét változik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, a benzin esetében ez 4 forintos csökkenést, míg a gázolaj esetében 2 forintos emelkedést jelent. Magyarország jó időben és megfelelő stratégia mentén kezdte újraépíteni a védelmi iparát, mondta el a honvédelmi miniszter, emlékeztetve arra, hogy a világ két éve közvetlen háborús veszélybe sodródott. Szalai Bobrovnicki Kristóf hozzátette, egyre több állam emeli a védelemre fordított kiadásait, Magyarország azonban már tavaly elérte a NATO által elvárt GDP arányosan 2%-os szintet. A politikus a Hungarian Defense Industry Summit rendezvényén a Bálna Honvédelmi Központban beszélt. Július 1-től megnyílik az időpontfoglalás és módosítás lehetősége az Egészségablak applikációban és a 1812-es telefonszámon, ismertette Rétvári Bence. A belügyminisztérium parlamenti államtitkár elmondta, a századvég tavaly novemberi felmérés alapján a megkérdezetteknek csak nem fele szerint leginkább az időpontfoglalás egyszerűsítésére lenne szükség az egészségügyi ellátásban. A politikus mátrázán a Magyar Kórház Szövetség 36. kongresszusán szólalt fel. Együttműködési megállapodás kötött a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. És a Magyar Gyógyszerészi Kamara. A jövőben a diszpécser szolgálat felkészítés kap, hogy tájékoztatással, információval hogyan tudja a patikával nem rendelkező kis településeken élők gyógyszerellátását segíteni, úgy, hogy gyógyszerészi feladatokat értelemszerűen nem vesz át. A versenyképesség, a mezőgazdaság és a demográfia kérdésköre kiemelten fontos lesz Magyarország soros uniós elnöksége során, mondta el az Energiaügyi Minisztérium államtitkára a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanácsülésén. A feladat nem egyszerű, mivel az Európai Uniós választások után egy köztes időszak jön, az Európai Parlament felállása ugyanis szeptemberre, a bizottság létrejötte pedig év vége felé várható, mutatott rá Rajsz Anikó. Újabb 100 000 hektáron tervezi javítani az Agrárminisztérium Magyarország természeti területeinek állapotát, közölte a szaktárca a Madarak és Fák napja alkalmából. Az erdőkre pedig a korábbiaknál háromszor akkora forrást, mint egy 310 milliárd forintot fordítanak, ismertették. A Nemzeti Adó és Vámhivatal fővárosi és vármegyei központi ügyfélszolgálatai május 13-a és 21-e között rendkívüli nyitvatartással várják majd az ügyfeleket. Erről a személyi jövedelemadó bevallás közelgő határideje miatt döntöttek, közölte az adóhivatal. Himnusz emlékhely és új Kölcsey Ferenc emlékkiállítás létesül Szatmárcsekén, az egykori Kölcsey kúria helyén, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium az MT-vel. A fejlesztésnek fontos része a műemléki csónakos fejfás református temető felújítása. Kormányalakítási megbízást kapott Zoran Milanovic horvát államfőtől Andrej Plenković. Az eddigi ügyvivő miniszterelnök az áprilisi parlamenti választásokon relatív többséget szerző jobboldali horvát demokratikus közösség jelöltje. Végül az időjárásról. A gomoly és fátyolfájuk mellett sok napsütés várható holnap is, csapadék estig nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban 10-11, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdett 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán a 2024-2025-ös tanévben katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4 plusz 1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
A Magyar Nemzeti Galériában látható Anna Margit festőművész életmű kiállítása. Már vetítik a mozik a magyar-butáni koprodukcióban készült dokumentumfilmet, a Boldogság ügynökét. A Thália Színház két bohózatot is bemutatott az idén tavasszal, az egyik az Egy a ráadás, a másik a Nyakamon a nászmenet. És pünkös vasárnapján a Mária evangéliumával nyitja kapuit a Margit Szigeti Színház. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva. A Magyar Nemzeti Galéria első ízben rendezett életmű kiállítást Anna Margit műveiből. A festőművész 1913-ban született, 1991-ben halt meg. Alkotásai nehezen sorolhatók bármelyik képzőművészeti irányzathoz. Életművének jelentős része leginkább a szürrealizmus, illetve az expresszív látásmód mentén jellemezhető. 1937-ben férjével, Álmos Imrével együtt látogatták meg Marc Chagallt Párizsban. Chagall arra biztatta őket, hogy maradjanak inkább Párizsban, de ők a nehézségek ellenére hazatértek. 1938-tól a nyarakat Szentendrén töltötték, itt teljesedett ki Anna Margit lírai festészete is. 1940 után Álmos Imrét többször behívták munkaszolgálatra, 1944 őszén látták egymást utoljára. Férje tragikus halála után Anna Margit festészete megváltozott. Az 1945 és 48 között működő Európai Iskola nevű művészcsoport egyik alapító tagjaként olyan műveket festett, amiken gyermeki módon hatalmas fejjel ábrázolta helyette is szóló bábuit. Ezek számára az emberi léptékkel megfogalmazhatatlan szenvedést jelenítették meg. Az 1960-as évektől gyűjtötte a népművészeti tárgyakat, babákat, és olyan egyedi hangulatú, sokszor gicses holmikat, melyek erőteljes inspirációt jelentettek festészetére is. A tálaton Anna Margit 220 festménye és grafikája mellett olyan kortársainak, mindenekelőtt a férjnek, Ámos Imrének, vagy Vajda Lajosnak és Farkas Istvánnak a művei is láthatók, akik valamilyen módon hatást gyakoroltak az ő művészetére is. Anna Margitról Víg Anna Máriával, a Szépművészeti Múzeum főigazgató helyettesével beszélgettem.
Hogy lehet az, hogy még nem volt Anna Margitnak életműkiállítása?
Hát azt gondolom, hogy ennek nagyon sok oka van. Tulajdonképpen az egész életében egy elfeledett művész volt, részben tudatosan, ugye nem kereste a kapcsolatot az akkori kulturális politikával, és így nem is keresték őt sem. És a rendszerváltozás után pedig hát sok-sok hiányt kellett bepótolni, tehát valahogy nem jött el az ideje annak még, hogy ez ilyen teljességében létrejöjjön. Másrészt kellett hozzá egy olyan szakértelem, egy olyan nyitottság a magángyűjtők részéről, hogy feltárták a gyűjteményeiket, és a mi kurátorasszonyunk, Kolozsvári Marian a személyiségével, a hátterével meg tudta találni ezeket a partner kapcsolatokat. Így tehát tulajdonképpen a maga teljességében tudott hozzányúlni az életműhöz. Ez volt a cél, tehát kisebb jelentőségű egyes korszakokat bemutató kiállítások voltak. Például Szentendrén is állandó kiállítás létezik Anna Margitnak és Ámos Imrének.
Tulajdonképpen ez egy állandó élmény is lehet, hogy aki Szentendrére ellátogat, biztos, hogy találkozik Anna Margit és Ámos Imrének.
Igen, igen, hát különleges az épület is, és különleges az a millió, ahogy ott a műveket látjuk, de hát a töredéke mindennek, ami itt látható. Most én fejből nem emlékszem, de egy 100 műnél biztos nincs több, még lehet annyi sem. Tehát ez a teljesség, hogy a kezdetektől, ami egy teljesen más, egy kiegyensúlyozott, egy harmonikus, egy pasztel színekkel játszó figurális művészetből hogyan jut el addig a művészetig, amit saját maga dolgoz ki, talál ki. Ezek a nagyon is kifejező, de mégsem igazi ember alakú vagy ember arcú bábuknak a világáig.
Ugye az a kiállításnak a címe, hogy a bábú megszólal.
Igen, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon találó cím, hiszen minden kép, ahol a bábút megnézzük, az megszólal, és mást és mást mond, és ez a mélysége, ez az a kimeríthetetlen kincs, amire Hegyi Lóránd művészettörténész is utal a tanulmányában, hogy annyira sokféle és annyira szinte befogadhatatlan mennyiségű tudást és tapasztalatot és pszichodrámát közvetít ezekben a bábukban, hogy amikor ezeket a képek segítségével megszólaltatjuk, akkor egy egészen különleges világ tárul elénk.
Nem volt könnyű az élete, és nyilván az életének a sok keserves momentuma köszön vissza ezekben a képekben, hiszen Ámos Imre a holokauszt áldozata lett, és ő is zsidó származású volt. Ő szerencsére túlélte.
Túlélte, de ő úgy fogalmazott, hogy hát talán jobb lett volna, ha ő is elveszik, hiszen az egész családja elveszett a holokauszban, és utána való időszak se volt egyszerű számára, hiszen második házassága is rendkívül sikertelen volt. Betegségek is kínozták, úgyhogy nagyon ritka pillanat lehetett az életében, amikor boldogságot vagy örömet érzett.
És mégis milyen színesek a képei?
A remény senkiből nem vesz ki. Tehát ő is, amikor a borzalmat ábrázolja groteszkül, vagy kicsit szarkasztikus humorral, akkor is színeket alkalmaz, tehát az erő, az élni akarás ösztöne nagyon erős benne.
A képek mellett van itt egy nagyon érdekes kis interiőr, nagyon-nagyon sok apró tárgyal, babákkal. Ez hogyan jött létre?
Anna Margitot kezdettől fogva érdekelte a népművészet, a különböző tárgyak világa. Ez valószínűleg a gyerekkorából is származik, tehát az a környezet, amiben felnőtt, az egész életén át végigkísérte. Időskorában viszont ezek a tárgyak, ezek a babák, ezek a bábuk, ezek megszemélyisítődve vették őt körül. Én azon szerencsések közé tartozom, akik fiatal muzeológusként személyesen ismerték Anna Margitot, kapcsolat. A Kiscelli Múzeumban dolgoztam, amikor több kolléganőmmel együtt felkerestük, és többször hosszan beszélgettünk, hogy részben az adattárunk számára mesélt életéről, másrészt pedig a kiállításon látható babákat, illetve bábukat is el tudtuk hozni, és akkor láttuk azt, hogy ő például levágta a babák haját, beszélt hozzájuk, öltöztette őket, tehát egy kicsit az ember úgy meg is retten, de ugyanakkor, amikor hallotta beszélni hozzájuk, és a történetbe helyezte ezeket a figurákat, akkor természetesnek tartottuk, hogy ő ebben a közegben él.
Ugye most összeállt ez az életmű kiállítás az első. Mit gondolunk Anna Margitról rátekintve ma az ő életművére?
Rendkívül sokat tud adni ez a művész a mai ember számára, hiszen minden képe mögött egy nagyon mély gondolatiság húzódik. Ő nem a kellemest, a szépet, a vidámat festette, hanem a képekben a saját tragikumát, de mivel mindannyiunknak az életében, még a magát legboldogabbnak mondó életében is számos tragikus elem van, én úgy gondolom, hogy önmagunkra is ismerhetünk. Másrészt pedig a múltunknak a reális értékelését is tanulhatjuk tőle. Tehát részben önértékelésre, részben a minket körülvevő valóság, a múlt tudására is tanít ez a festészet.
A bábú megszólal. A Magyar Nemzeti Galériában ezzel a címmel látható Anna Margit festőművész életmű kiállítása. Víg Anna Máriát, a Szépművészeti Múzeum főigazgató helyettesét hallották. A Sundance Filmfesztiválon debütált, a San Franciscói Nemzetközi Filmfesztiválon pedig közönségdíjat is nyert a Boldogság ügynöke című magyar-butáni dokumentumfilm. Az alkotás egy 40-es éveiben járó boldogság ügynök Amber Gurung életét követi, aki a mindössze 700 ezer embert számláló Bután Boldogság Kutató Intézetének munkatársa. A filmben Amber házról házra látogatja az elszigetelt falvakat, és rajta keresztül kapunk intim betekintést a butáni társadalom hétköznapjaiba. Abba, hogy mi teszi őket igazán boldoggá, és egyáltalán valóban mérhető-e a boldogság. A történet során nem csak a hétköznapi emberek vágyait ismerjük meg, hanem főhősünk személyes sorsa is kibontakozik, akinek legnagyobb álma, hogy végre szerelemre találjon. A boldogság ügynökét éppen különös egzotikussága miatt az egész világon vetítik, május 2-a óta hazánkban is látható. A film rendezői a butáni Arun Bataraj és Zurbó Dorottya. A magyar filmessel beszélgettem.
Gondoltátok, hogy megnézitek, hogy valójában milyen a boldogság szintje a butániaknak?
Igen, egyébként a mi alkotók kapcsolatunk 10 évre nyúlik vissza. Mi már készítettünk egy filmet Butánban, aminek a címe a Monostor gyermekei volt, és ez egy intim családtörténet volt, és ez a második filmünk, amit együtt rendeztünk. És hát egyébként jól ráéreztél, az ötlet onnan jött, hogy a butáni boldogságindex nagyon ismert. Maga ez a boldogság felmérés, és a bruttó nemzeti boldogság filozófia, ami egy fejlesztés politikai irányelv, Bután védjegyévé vált. És maga az elgondolás egyébként nagyon pozitív, hogy hogyan lehetne a társadalmi és a gazdasági fejlődést más értékek alapján mérni, amik rezonálnak a butáni buddhista értékekre, a pszichológiai jólét, közösségi élet, a spiritualitás, a mentális egészség, és hogy erre ők kifejlesztették ezt a boldogságkutatást. De hogy emiatt mindenhol úgy olvashattunk, meg hallhattunk Butánról, hogy ez a világ legboldogabb hely, ami nyilvánvalóan egy leegyszerűsítés és általánosítás, és minket az fogott meg, hogy hogyan lehet ezeket a szubjektív életélményeket számszerűsíteni és statisztikával alakítani, ugyanis láttuk, hogy zajlik ez a boldogságkutatás, ugye különböző kérdések, adnak egy-egy pontszámot. És ugye ebben volt egyfajta abszurditás, és az volt az ötletünk, hogy vegyük akkor ezt a statisztikát alapul, de lefordíthatjuk ezt a film nyelvére, és hogy nézzük meg a személyes emberi sorsokat, hogy vajon párhuzamban vagy kontrasztban állnak ezekkel a statisztikai adatokkal.
Van egy főhősötök, Ambernek hívják, 40 fölötti férfi, aki elvállalja ezt a feladatot, hogy a boldogság ügynöke legyen, és egy társával járja elsősorban a vidéket. Vannak városiak, de nem vannak jellemző többségben. A mi emberünk is városi egyébként. Hogy néz ki ez a település szerkezet Bhutánban? Hányan élnek városokban, hányan élnek falvakban?
Ugye Bhutánban összesen 780 ezer ember él. Igazából a falusi életmód, ez minden bhutáninak egy nagyon elementáris életélmény, mert hiába modernizálódik Bhután, és nyilván a főváros Timpú ennek a központja, és ott van egy életformaváltás, de hogy az én tapasztalatom az, hogy Bhutánban azért nincsen akkora kontraszt a város és a vidéki élet között, mint mondjuk itthon vagy Európában, ugyanis ez egy fejlődő ország.
Azért is kérdeztem így, ilyen élesen ketté választva a kettőt, hogy falusi és városi élet, mert nem mindegy, hogy ugye hol élsz, és ahhoz képest mennyire érzed magad boldognak, vagy kevésbé boldognak. Mert a falusi élet az iszonyú szegényes ahhoz képest, amit mi gondolunk arról, hogy hogy lehet komfortosan élni. És nyilván, ha ők abba születnek bele, egészen más elvárásokat tudnak megfogalmazni. Tehát ott számít, hogy hány kecskéje, vagy összvére, vagy tehene van, hogyan tudja berendezni a házát. Van egyáltalán ágy, vagy asztal a házában, tud-e minden nap rendesen enni. Hogyan találtátok meg a szereplőiteket? Mert ez egy kreatív dokumentum, tehát pont olyan, mintha egy játékfilmet látnánk, csak a szereplők valósak.
Közösen találtuk meg a szereplőket, de nyilván a dokumentumfilm készítés kulcsa az idő. Nagyon sok időt töltünk egy-egy szereplővel a forgatáson kívül is, és kölcsönösen felépítünk egy bizalmi kapcsolatot, hogy ők beengedjenek az életükbe, és hitelesek tudjanak lenni a kamera előtt. Ez a film olyan szempontból volt különlegesebb, hogy ugye megvolt ez a koncepciónk, hogy a két kérdező biztost követjük, és rajtuk keresztül lépünk be egy-egy család vagy mellékszereplő életébe, és aztán akik kiemelt mellékszereplővé váltak a filmben, az egy picit ilyen intuitív választás volt, hogy akiknek az élettörténete valahogyan rezonált a boldogságkeresésre vagy Amber történetére, és az is fontos volt nekünk, hogy ez a film egy picit látlelet Bhutánról, tehát pont ezért van városi szereplőnk is, vidéki szereplőnk, kamaszlány, özvegy, farmer, hogy egy picit jobban belelássunk a társadalom különböző rétegeinek a gondolkodásába.
Amber kulcsfigura, mindent rajta keresztül láttunk. Az ő életét is megismerjük, és rajta keresztül, ahogy megy kérdező biztosként, egy csomó más ember életét is megismerjük. Na, őt hogy találtátok?
Hát ez is a véletlen műve volt. Az előző filmünken forgattuk, és Amber egy nap besétált a társával együtt, hogy felvegyék a boldogság interjút a családfővel, akivel forgattunk. Tehát ez volt az első alkalom, amikor mi találkoztunk, és ez volt az első alkalom, amikor én láthattam azt is, hogy hogyan is történik egy ilyen boldogság interjú. 148 kérdésből áll ez a kérdőív, 3 órán keresztül beszélgettek, az akkori családfőnk imádott beszélni, és ilyen nagyon szenvedélyesen mesélte az életét, amit Amber és a társa lelkiismeretesen számszerűsítettek, és akkor úgy éreztük, hogy ebben a helyzetben van egy abszurditás, ami nagyon izgalmas.
Rettentő manipulatív ez a boldogságindex, ahogy a tulajdonképpen meglehetősen iskolázatlan emberek egy ilyen naív, idealista módon válaszolgatnak a kérdésekre. Sokan olvasni, írni nem tudnak, tehát analfabéták. Egész elképesztő, hogy hol tart ez a nép, ez az úgynevezett boldog nép, ahhoz képest, amit mi gondolunk arról, hogy mikor lesz valaki felvilágosult, és mikor tud érdemi döntéseket hozni a saját életéről. Egyáltalán tudja értékelni, hogy milyen kapcsolatban él a természettel, a világgal, az országában, a többi emberrel. De lehet, hogy ez csak az én kis európai agyam, aki így analizál, és ők lehet, hogy egész másképp gondolják. Te mit tapasztaltál ott?
Nekem az volt az élményem egyébként, hogy hiába ugye ez egy fejlődő, modernizáló társadalom, ugye küzdenek az iskolázottsággal is, és az idősebb generáció ugye nem volt lehetősége tanulni, nagyon sokan írástudatlanok, de mégis, mivel egy archaikus társadalom, van bennük egy ilyen eredendő bölcsesség, ahogyan az életüket szemlélik, ahogyan a problémáikkal megküzdenek. Maga ez a boldogság filozófia, ugye a filmben mi is törekedtünk arra, hogy a tévében megjelenő ilyen naív hirdetéseken keresztül érzékeljük-e mögött az iróniát, hogy hogyan lehet a nemzeti identitásunk része a boldogság, de úgy igazából szerintem ez ennél sokkal komplexebb. Még nyilván nem minden működik a gyakorlatban, de hogy valahogy amit mi a propagandáról gondolunk innen Közép-Európából, és amit megtapasztaltunk a történelmünk során, ott ez a pozitív propaganda egészen másképp működik. Igazából mi pont azt akartuk megmutatni, hogy a butáni emberek pont olyanok, mint mi, ugyanazokkal a tragédiákkal és fájdalmakkal küzdenek, de mégis valahogy az életszemléletük miatt elfogadják a sorsukat, és tudnak reménytelien tekinteni a jövőre, és hogy egy picit értelmetlen a boldogság és a vágyak hajszolása. Sokkal fontosabb az, hogy elfogadjuk azokat az élethelyzeteket, amikkel szembesülünk az életben, hogy megküzdjünk a tragédiákkal, és ezt akartuk megmutatni a filmen keresztül. A filmnek nem ez a témája, hogy miről szól ez a boldogságmérés, de hogy olyan szempontból maga az elgondolás, hogy egy ország és egy kormány nem a gazdasági fejlődést és a pénzt teszi a fejlődés mércéjévé, hanem megpróbál azokra az emberi és lelki értékekre koncentrálni, ami fontos az életben, maga az elgondolás nem rossz. Ez nyilván nem valósul meg a gyakorlatban, pont ezért beszélünk szociális problémákról és a nepáli kisebbség ügyéről is, de maga az a szándék, hogy foglalkozzunk az emberi boldogsággal, még ha naív propagandisztikus oktató műsorokon keresztül is, az szerintem sokkal pozitívabb, mint a kapitalista haszon és vágy hajszolás. Amikre mi koncentráltunk a filmben, azok inkább az emberi kapcsolatok minősége. El tudjuk-e fogadni a másikat, el tudjuk-e fogadni az anyánkat, aki alkoholista és soha nem fog kigyógyulni ebből, tudunk-e felelősséget vállalni egymásért. Egy picit mi ezt szerettük volna megmutatni, ami én nagyon erősen érzékeltem a butáni társadalomban.
A boldogság ügynöke. A magyar butáni dokumentumfilm egyik rendezőjével, Zurbó Dorottyával beszélgettem. A Thália Színház az idén tavasszal két bohózatot is műsorára tűzött. Az egyik Ray Cooney és Tony Hilton darabja, az Egy a ráadás. Az alaphelyzet egyszerűnek tűnik. Egy vagyonos üzletember hirdetést ad fel, néhai üzlettársa fiát keresi, szeretné tisztességesen rengeteg pénzzel megjutalmazni. Billy bejelentkezik, mint jogos örökös, azonban rá kell jönnie, hogy személyazonosságát nehezebb bizonyítani, mint hitte. Mert egyre több Billy érkezik a hirdetésre. Az eddig elmondottakból is látszik, hogy tud bonyolódni a történet rendesen. Zajzon Zsolt bravúros alakítását élvezhetjük a Tasnádi Csaba által színre vitt előadásban. A rendezőt kérdeztem.
Ugye a Ray Cooney-ra leginkább a Miniszter Félreléből emlékezhetünk, meg a Kölcsönlakásból, tehát ő egy igazi sikergyáros, és ez a darab is illeszkedik ebbe a sorba. Ez egy pohózat.
Sőt, én azt gondolom, hogy ebből a felvezetőből nem hagyható ki Hanvai Kornél, aki fordította és továbbfejlesztette az alapművet, és a műfaji határokat is a végsőkig feszítette, mert nem hogy bohózat, hanem szerintem ez egy új műfaj, burleszk bohózat. Elég nehéz kitalálni is nehéz, működtetni nehéz, bepróbálni nehéz, irgalmatlan koncentrációt kíván a színészektől, nagyon pontos rögzítést, irgalmatlan szerepe van a ritmusnak, a tempónak, a poentírozásnak, a kimenetelnek, a belépésnek, egy igazi masinéria, és akkor, hogy a dolog azért hiteles legyen, mögé kell rejteni, és alapként kell rugaszkodási pontként használni azt, hogy átélhető emberi létezések legyenek a figurák mögött, tehát föl tudjam fogni, hogy kinek mi a problémája, mi a célja, mit szeretne elérni, és az az akarat, ahogy el akarja érni, az olyan mértékben deformálja a mindennapi cselekedeteit, ami az abszurdba hajlik már.
Ugye az alapszituáció az, hogy két különféle, sőt háromféle karaktert is látunk, és ugyanez az egy személy játsza, és mind a három karakter más. Ez egy régi modell, mondjuk a Bolha a fülbe jut eszembe. A színésznek óriási feladat ez, úgy gondolom. Egyik pillanatban az egyiket játszani, másik pillanatban a másikat, szinte tudathasadásos állapot tud előidéződni.
Borzasztóan nehéz feladat. Ennek érzékeltetésére elmondom, hogy januárban kezdtük próbálni ezt a darabot, és én legelőször még a nyáron ültem le Zajzon Zsolttal, és beszélgettem erről a darabról és a szerepközelítésről. Előbb megkapta a szövegkönyvet, hogy tudjon barátkozni a szöveggel, hiszen ezeknek a igen különböző figuráknak a kitalálása, szervültetése, mármint hogy itassa át egészen a sejtjei legmélyéig az alakítások különböző karaktere. Ez egy nagyon hosszú és tudatos munkafolyamat eredménye részéről, és le a kalappal Zajzon Zsolt előtt, hogy ezt milyen fegyelmezetten és nagy elszánással és rengeteg humorral végzi.
És akkor Zajzon Zsolt mellett azért nagyon sok kollega van, aki fantasztikusan részt vesz ebben az összjátékban, és nélkülük nem is tudna ez így működni. Ugye első helyen tudnám említeni Vida Pétert, aztán...
Tamási Zoli is kihagyhatatlan, Bede Fazekas, Szabó, Csarnói Zsuzsi, Szakó Juli. Tényleg ez egy nagyon-nagyon műfajából adódóan is közös játék. Tehát a többiek nem ágyazzák meg az adott szituációt, nem teremtenek helyzetet az úgymond főszereplőnek egymásnak, akkor nem működik az egész.
A Tasnádi Csaba által rendezett Ray Cooney és Tony Hilton darab az egy a ráadás mellett a másik bohózat, amit a Thália nemrégiben bemutatott, a Nyakamon a nászmenet, egy igazi Eugène Labiche csúcsbohózat. Az író a 19. század egyik legnépszerűbb drámaírója volt. Alkotói technikája azon alapult, hogy alakjait nevetséges szituációkba helyezte. Típusai az öreg ember, mint elsődleges humorforrás. Aztán kereskedők, farmerok, ők voltak jobbára a közönség is. Labiche ezeknek az embereknek a prüdériáját, nyereségvágyát teszi nevetségessé. Fiatalabb figurái, sóhajtozó, ájuldozó hölgyek, feleségek, akik ellenállhatatlanoknak hiszik magukat, és fiúk, akik különbözni akarnak egymástól. A Nyakamon a nászmenet eredeti címe az olasz szalmakalap. A magyar szöveg szintén Hamvai Kornél munkája. A történet szerint Fadinár esküvőre készül, de a lova megeszi egy katona szeretőjének szalmakalapját. Hogy a tomboló katona ne verje szét a lakását és a lakziát, Fadinár kénytelen beszerezni egy ugyanolyan kalapot, miközben menyasszonyt, apóst, násznépet kell percenként leszerelnie. A főbb szerepekben Jaskó Bálintot, Görög Lászlót, Szabó Győzőt, Nagy Viktort és Gubás Gabit láthatjuk. Az előadást Kelemen József rendezte. A Nyakamon a nászmenet egy zenés darab, hallgassunk bele az egyik slágerbe.
Köszönöm, hogy a sarki biztuló, teraszbe száll.
Május 19-én Pünkösd vasárnapján nyit a Margit Szigeti Színház. A Mária Evangéliuma című rockoperával indul a szezon, Tocsvai László, Müller Péter és Müller Péter Sziámi klasszikusával, aminek az ősbemutatója 1991-ben volt a Madách Színházban. 2022-ben sikerült újra színpadra tennie ezt a produkciót Lantos Anikónak, a Land Art vezetőjének. A következő összeállításban először ő mondja el, hogy miért volt ez fontos a számára, utána Tolcsvai László zeneszerzőt, majd Juronics Tamást, az előadás rendezőjét hallják. Közben belehallgatunk a Mária evangéliumának két Mária dalába is.
Számodra miért volt fontos, hogy producerként mögéje állj a Mária evangéliumának?
Nagyon szerettem ezt a darabot már a Madách Színházban is sokszor láttam, és egyszer csak azt éreztem, hogy anyaként és olyan emberként, akinek fontosak azok az értékek, amiket ez a darab képvisel, meg olyan emberként, aki nagyon szereti a zenés darabokat, ezt tegyük hozzá, hogy ez a mű, ez egy olyan komplex együttállása ilyen alapértékeknek, gondolatoknak, és egy olyan csodás zene, ami mindezt viszi és szöveg, amit úgy éreztem, hogy muszáj színpadon látni itthon. Ez egy magyar érték, mint az István a király, meg mint kint a Jézus Krisztus szupersztár, és régen nem ment itthon. Nyilván nem kis vállalás volt, hiszen ez egy nagyszabású darab, táncosokkal, énekesekkel, zenekarral, és nem lehet kis volumenben megvalósítani. És amikor Tolcsvai Lászlóval először találkoztam, és elmeséltem neki ezt a gondolatomat, hát természetesen nagyon-nagyon boldog volt, hiszen szerelme ez a darab, és én is ezt érzem mindig, amikor meghallgatom, hogy olyan zene, ami túlmutat egy szimpla zenés művön, és tényleg olyan gondolatok vannak benne, ami szerintem sokunknak közös gondolata, a anyaság, a család értékei, a szeretet értékei, a szülők, gyerekük elengedni tud. Ez mind-mind benne van ebben a darabban. És Müller Péterrel is beszéltem, Sziámival is beszéltem, és nyilván ők nagyon mögöttem álltak ebben az ügyben, és szerencsére akkor sikerült a minisztériummal is megállapodni. Elfogadták, hogy támogatni kell az előadás létrejöttét, és aztán Juronics Tamás volt a következő, akit megkerestem. Rögtön úgy érezte, hogy egy ilyen történetet neki muszáj színpadra állítani. Felkérte Ziegler Balást a díszletre, Benedek Marit jelmeztervező, aki a Madách Színházas jelmezeket is csinálta anno 91-ben. Összeállt az egész csapat a Szegedi Kortárs Balettel, és aztán a Győri Színház vállalta részben, mint koprodukciós partner, hogy ott megtarthatjuk a bemutatót, és ott lehet a főpróbahetünk. Egy csodás előadás jött létre.
Tehát 2022 tavaszán vagyunk, győri bemutató. Azóta volt egy-két megjelenése még ennek a produkciónak.
Győr után Kaposváron volt még 22-ben előadásunk, aztán a Margit szigeten és a debreceni ünnepi játékokon nyáron. Ez a négy előadás volt 22-ben. Idén húsvétkor Debrecenben sikerült húsvét szombatján megvalósítani, ugyanúgy, ahogy annak idején a Madách Színházban a bemutató volt szintén ugyanezen a napon, és most lesz Margit szigeten pünköstkor.
Változott-e valamit a felállás?
Igen, most a Margit szigeti nagy négyes, a négy főszereplő más nevek, mint akik voltak. Bordás Barbara lesz Mária, György Rózsa Sándor Jézus, Földes Tamás János apostol és Molnár Levente Heródes szerepében.
Let's go. Opera, ami már ugye megszületett ott a rendszerváltás fordulóján, talán még egy kicsit előtte is?
89-90-ben írtam, és 91-ben volt a bemutatója Madách Színházban.
Ez egy óriási sikerű bemutató volt, és azóta is nagy sikere játszak a Mária Evangéliumát. Ugye itt van most ez a produkció. Igen. Van-e változás ahhoz képest, hogy milyen volt az eredeti zeneileg például?
Zeneileg nincs benne az égvilágon semmi változás, hiszen miért csinálnék? Ül egy zeneszerző, és azt mondja, ez nem jó, amit csináltam. Szóval a Mária Evangélium a zenéje, az egy hangot se változott.
Szövege?
A szövege se. Mert olyan mondatok hangzanak el benne, hát a világ mindig aláforog. Meg elforog tőle, aláforog. Tehát, ha valami aktuálisnak tűnik a színpadon szövegben mondjuk, arról nem 30 évvel ezelőtt, vagy 31 évvel ezelőtt tehetett a Sziámé, hanem a mai világ tehet róla, hogy ennyire aktuális lett. Mindig aktuális lesz ez a kérdés, ami feltesz a Mária Evangéliuma. Ugye azon keresztül, hogy Mária szerepét nézzük az evangéliumból, vagy a pasióból, és nem Jézus szerepét, mert a művészet nagy része ugyan írt Stabat Matereket, meg Mária Dolorózát, meg egy csomó képzőművészeti vagy zenemű született ebben a tárgyban. Olyan mű, ami avval foglalkozik, hogy Mária életét próbáljuk követni, hogy ő vajon mire gondolhatott, hiszen maga az evangélium nagyon kevésszer szerepelteti. Látjuk a kánai mennyezőn, látjuk az angyali üdvözletben, de hogy például az a párbeszéd, amit itt a darab utolsó harmadában folytatnak Jézussal a fiával, amiben elhangzanak a legfontosabb dolgok anya és gyermeke között, különösen egy olyan anyán részéről, aki tudja, hogy a halálba engedi a gyermekét. Ez a fajta lelki nagyság hogy nyilvánul meg abban a kettősben? Erről nem volt eddig szó, ezt mi képzeltük el. Ezt Müller Péter képzelte el, aminek nyomán én megírtam ezt a zenét, ami az a Sziámé megírta ezt a szöveget. És ebben a műben pontosan azért, mert mi nem tudtuk, hogy hova csináljuk. Az egy ilyen inspiráció volt, ha úgy tetszik, berepült valaki az ablakon, és azt mondta, írjatok egy művet, és írtunk egy művet.
Ki volt, aki berepült?
Az egy váci hölgy volt, aki azt mondta, hogy a Vácon lesz szabadtéri színpad ott a ezred fordulótáján, de nem lett szabadtéri színpad, de akkor mi már írtuk a darabot, és már nem is törődtünk abban. Ezt meg kellett írnunk a szószoros értelmében. És aztán, amikor kész volt, vele, akkor mutattuk meg a Kerény Imrének, hogy esetleg a Madách Színház. És akkor be is mutatta a Madách Színház. Azóta megélt körülbelül hát a 800 és 1000 előadás közötti előadás számot Európában. Szlovákiában, Csehországban, Németországban, Olaszországban is volt az előadás. Mindenhol ezeken a nyelveken énekelték. Nagyon nagy mázlink volt az ottani szövegírókkal, mert költők voltak, és a saját nyelvükön kimagasló teljesítményt nyújtottak, tehát a verbális része a műnek az is hiteles volt. De nagyon nagy élmény volt számomra, hogy ott ugyanúgy összekovácsolta az előadókat, a közönséget, egy szeretetteljes előadás született mindenhol, itthon is, mert az én lelkem is különös folyamaton ment át, amíg írtam, és az egészben van egy olyan, amit én egész életemben próbálok csinálni, hogy az érzelmekre hatni. És nem a legegyszerűbb módon, nem a szórakoztatás szintjén, hanem az elgondolkodtatás szintjén, a szívhez szólás szintjén, ez a legfontosabb dolog, és ebben a műben nekem azt hiszem sikerült, mert amit én éreztem komponálás közben, látom, hogy a közönség ugyanabban a pillanatban ugyanazt érzi. Ez nem azt jelenti, hogy én olyan zseniális dallamokat írok, hanem hogy az én dallamaim közvetítenek valami olyan érzést az emberek felé, ami ma nincs. Ma nem beszélünk az érzelmekről, szinte szégyen, mindent az értelem nézőszögéből próbálunk megmagyarázni, az egész világot értelmezzük a szószoros értelmébe, ahelyett, hogy érzelmeznénk. És aztán, amikor nagyon el vagyunk keseredve, akkor elmenjünk szórakozni. A kettő között van a művészet, szerintem. A szórakozás és az értelem között van a világ összes művésze, aki képes arra, hogy az embereket önmagukra ráébresszék. Tehát ha Barbie fölismeri a saját lelkét az én muzsikámban, és a közönség is fölismeri, akkor csináltunk valamit. Úgy hívják, hogy közösség.
Mámort érzek, mint bárki,
Mária evangéliuma. Már klasszikusnak számít ez a mű ahhoz képest, hogy rokkopera. Mit tudtál róla? Láttad-e korábban? Volt-e valamilyen viszonyulásod ehhez a műhöz?
Én magát az előadást nem láttam korábban. A híre az természetesen még a legelején elért engem, hiszen akkor nagyon jelentős énekesek, Vikidá, Gyula, Sasvár és Annyi, Sáfár Mónika énekelték a főszerepeket.
Ennek és még a Madách Színházban.
Madách Színházban, igen. Tehát ez egy ismert előadás volt, de nem láttam soha, nem ismertem a zenei szövetét sem. Úgyhogy nekem most kellett megismerkednem ezzel az anyaggal, most kellett megtalálnom benne önmagamat, meg azt, hogy én mit tudok hozzátenni ehhez a műhöz. És szerintem azt az utat választottam, ami közelebb viheti ezt az emberi történetet, ezt az anyai történetet a nézőhöz. Mégpedig, hogy nem egy archaikus, biblikus környezetbe tettem a darabot, hanem kiemelve abból egyfajta pasiójátékként bemutatva mai hangulatban, mai szereplőkkel játsszuk el. Mégis minden pillanat az adásnak megidézi a bibliai történet szakralitását és ugyanak az emberi vonatkozásait is. Sőt, azt gondolom a hitről magáról is egészen hétköznapi módon tudunk benne beszélni, és ez az üzenet is elér a nézőhöz. Szerintem nagyon szép munka lett a végeredmény, a Győri Zenekar nagyon szólaltatta meg, és az én egyik alapfeltételem volt, mivel én tényleg a rock operának a szónak mind a két részét komolyan vettem, az opera jelleget kiemelve szintén, hogy ez ének minőségben tökéletesnek kell lennie. Csak olyan énekesek, színészeket kérhetünk fel, akik ezt a legjobb minőségben éneklik, és ez így is lett. Hadd büszkélkedjek azzal, hogy a Szegedi Kortársban lett a tánckar benne, akik nyilvánvalóan hozzák a maguk fantasztikus minőségét, és ezáltal a tánc is egy másik szintre tud emelkedni ebben a produkcióban.
Te vagy a koreográfus?
A koreográfiát ketten jegyezzük, én magam is természetesen, de mellette állandó kollégám Czár Gergely barátom, a társulat próbavezetője, az, aki még szintén bizonyos részeket bevállalt, és ő koreografálta meg nagyon szépen. Az a terv, hogy ez egy utazó produkcióként született, hogy utazzon is, minden helyszínre alkalmas a darab, nagyra kisebbre is egyaránt, bár nyilván nagyobban hiszünk, hiszen egy óriási stábot kell mozgatni. Most jó pár évig ez a darab biztos, hogy megállja a helyét, az üzenete pedig nagyon fontos, és szerintem kötelező cél, hogy ez az üzenet ez eljusson minél több nézőhöz. Az üzenet a szeretet. Ennél bonyolultabban is megfogalmazhatnám, hiszen itt egy anyai sorsról is van szó. Igen, meglátni minden mögött az embert, megérteni az embert, együtt haladni a nézőkkel. Azt gondolom, ez a üzenete talán a darabnak. Ebben a darabban Mária szerepét a legelejétől, a fogantatástól az elengedésig tudja követni a néző, ami hát azért gyönyörű, hiszen a Bibliában nincs végig megírva Mária karaktere. Háromszor említik talán Máriát a Bibliában, mégis, mint tudjuk, a legfontosabb szentje a világnak, Magyarországon pedig kiemelten védőszentje, tehát Máriáról beszélni mindenkor kötelességünk.
Május 19-én, Pünkösd vasárnapján a Mária evangéliuma című rockoperával ünnepelhet a közönség a Margit-szigeti színházban. Az elhangzott összeállításban megszólalt az előadás producere Lantos Anikó, majd Tolcsfai László zeneszerző és Juronics Tamás rendező. A merítés végén a Jézus az életre hív című dallal búcsúzunk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
És én vagyok az élet. Én vagyok a forrás és a kút, én felfrissítlek téged. Én az élő kenyér, mint az Úr szolgál éket. jel, támadj fel, mert nem kell imádni.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!